Hát egy és nagyon fontos dátum.
Ahogy ígértük, föltettük a kérdést Katona Csabának, hogy a hallgatók is javasolták, ha már hétvégén volt,
Lenin 100, csak így igen. hívjuk, de igazából a halálának az évfordulója, ugye 1924. január 21. Gorki, ezek a fontos dátumok. Vladimir Iljics Uljanov forradalmi nevén Lenin.
100 éve hunyt el valóban, és bizonyos értelemben hálásak lehetünk, hogy mindezt január 21-én tette, mert hogyha a Magyar Kultúra napján volt volna meg, akkor az elég sajátos egybeesés lett volna, ugye az meg január 22, tehát az tegnap volt. Én nem tudom, hogy hogyan emlékeztek volna meg erről az elmúlt rendszerben.
De az mostanában. A Tölcsei születésének?
Az a himnusz.
Az a himnusz, hogy 1823. január 22 a himnusz, igen, ezért a Magyar Kultúra napja, 1989 óta, ha jól emlékszem. Ez sem egy elhanyagolandó szempont.
Nem, igen, igen, ezt nem lehetett.
Hát ugye. Akkor mást választottak volna talán. Bár...
Végsősorban lássuk be, se Kölcsei is ellenén nem tehetett volna róla, ha egybeesik a kettő, de azért talán szerencsésebb így, hogy ez a egy nap distancia itt kitapintható. No most, hát ugye fontos dátum még, ugye az, hogy 1870. április 22-én született, ugye Szimbirsk nevezetű városba, ami aztán Uljanovszká változott, de nem véletlenül lett az a város Uljanovszk, mert hiszen róla emlékeztek meg, hát érdemes összerakni ugye ezt a átkeresztelési hullámot, Magyarországon is volt ugye Lenin város, NDK-ba Kármárstadt, és még hosszan sorolhatnám. Sőt, egy időben Brassót is Horásul Sztálinnak hívták, ami nem egy ősi román név, de hát ettől még ez volt az elnevezés. Viszont visszatérve Leninre, hát igazából világtörténelmi jelentőségű személye, azt gondolom, hogy ez semmilyen tekintetben nem kérdés, tényleg az volt. Engem inkább az érdekelne, hogy jutott elő oda, meg hogy hogyan néz ki ma az emlékezete.
Hát ez az ugye, hát olyan nagy nevű orgánumok is, mint a The Guardian, arról számolnak be, vagy századik évfordulón, a halálának századik évfordulón, hogy még mindig azzal küzd Oroszország, hogy ezzel a lenini hagyatékkal mit kezdjen 100 évvel a halál után. Antikrisztus volt, vagy angyal? Ez egy nagy kérdés, amit feltett. Többek között ez volt a címlapján a Guardiannek.
Hát amennyiben morálisan közelítjük meg a dolgot, akkor azt gondolom, hogy közelebb áll az antikrisztushoz, mint az angyalhoz. Nagyon egyszerű oknál fogva, tehát az a végtelen erőszakosság, amivel ő a hatalmat magához ragadta, megtartotta, illetve ami aztán később az öröksége gyanánt, ugye Josif Iszernő vagy Sztálin révén ránk maradt, és ami Közép-Kelet-Európa jelentés részét is érintette, ennek alapján azért pozitívumként beszélni Lenin tevékenységéről nagyon nehéz lenne, hozzátéve persze, hogy ez a fajta erőszakosság nem csak őt jellemezte, tehát ugye ő azért már meghalt 100 évvel ezelőtt, és ennek ellenére tovább működött ez a fajta türelmetlen államberendezkedés.
Nem lógott ki a sorból azért ott a erőszakossággal.
Nagyon nem, de a sor elején menetelt, tehát ezt tegyük hozzá. Nagyon érdekes egyébként a származása, mert nagy valószínűséggel volt valamiféle ázsiai őse is, valamik, vagy tadzsik, vagy tatár, így a személyen valamelyest látszik is, igen, de ezt nem lehet tételesen tudni.
Viszont ezt nem lehet tudni, vagy pedig, hogy is mondjam, simítgatták egy kicsit, hogy ne lehessen.
Van neki egy nagymamája, illetve volt neki egy nagymamája, aki valószínűleg ezen etnikumok valamelyikéből származott, de ezt nem tudjuk pontosan.
Ja, értem.
Tehát, ugye, mint annyi más ember, aki felnőtt emberként vált jelentősé, nem pedig olyan családba született, hogy az első másodpercről dokumentálják az ő életét. Ugye Lenin életét is utólag igyekeztek felgöngyölíteni, nagyon sokszor erős ideológiával áthatva. Ezt igazából nem tudjuk, de hogy orosz, svéd és német ősei vannak, az viszont biztos. Tehát egy ilyen elég vegyes és zsidó ősei is vannak, tehát egy elég vegyes etnikai örökséget hordozott, amit egyébként pozitívumnak tartott, de azt tegyük rögtön hozzá, hogy a politikájában ez semmennyi se számított. Tehát azért a Szovjetunió nem a nemzeti türelmességéről lett híres, ezt lássuk be.
Igen.
De ezt most csak tegyük zárójelbe. Az édesapját viszont eredetileg, ha az emlékezetem nem csal, Uljanicsnek hívták, és ebből lett aztán idővel Uljanov. Egyébként pedig ő egy eléggé kormányhű hivatalnok volt, aki, ha jól tudom, még nemesi címet is kapott a hivatal mellé, tehát ilyen értelemben Leninnek a háttere az akár lehetett volna olyan is, ami egy teljesen más irányba indítja el.
Abszolút, egy ilyen gyökérrel abszolút lehetett volna. Jó, az egyik oldalon ugye ez a kalmük, kirgiz, tatár, ilyen vonal, a másikon pedig ez a nagyon, tehát klasszikus zsidó értelmiségi vonal. Balneológus, ugye, szeszkereskedő, borkereskedő család, tehát ez egy olyan minta, amit láttunk sok helyen.
Cári hivatal, tehát ez egy polgári.
Igen, ráadásul félig svéd, félig német. Uh-huh. Tehát nem biztos, hogy ez az oldal erre predesztinálta volna.
Abszolút nem, de hát azért gondoljunk például Che Guevarára, aki szintén nem egy mély szegénységből jött, és ennek ellenére ugye a szélból politikai, illetve tett gyakorlatnak az egyik képviselője volt. Azért valami belső késztetés segítette ebben. De ők rögtön hozzá, hogy nagyon sokszor úgy, nagyon sokan úgy gondolnak a cári Oroszországra, mint hogyha az valami ilyen boldogság szigete lett volna, mielőtt a bolsevikok átvették a hatalmat, hát ez nagyon nem így van.
Igen.
Jó, tehát az az elnyomó rendszer, az a avittos, feudális, félfeudális rendszer, ami fönnállt ott, ami 1905-től ugye megrendült, azért mondjuk úgy, hogy változásért kiáltott, és ezt lovagolták meg, ezt a valós igényt a bolsevikek, meg egyáltalán bármiféle ilyen jellegű mozgalom. És hát Leninnek volt egy bátyja, egy 4 évvel idősebb bátyja, Alexander, aki félig meddig a példaképének számított, Holta után pedig főleg, ő belekeveredett, vagy legalábbis részt vett egy olyan csoportosulásban, amelyik a harmadik Sándor cár elleni merényletet tűzte ki céljául, tehát erőszakos eszközzel igyekeztek a társadalmi reformokat előre mozdítani. Ennek az lett a vége, hogy Alexander több társával együtt elfogták és felakasztották. Na és ez nagyon döntő hatást gyakorolt a fiatal Leninnek a radikalizálódására.
Aki ekkor még nem volt Lenin, ugye?
Akkor még nem volt Lenin, mm-hmm. Így van. Maga a név az érdekes, hogy honnan van a Lenin, valószínűleg a Léna folyó nevéből. Tehát, mint ahogy volt a mozgalomban Volgin név is, ugye a Volga után, valószínűleg innen van a Lenin. Mm-hmm. Zárójelbe érzem meg, ha már nevek, egy időben a Szovjetunióban népszerű női név volt a Ninel, ami a Lenin megfordítva. Mert ugye a mester iránti tisztelet ilyen módon is megnyilvánult. Aztán népszerű név volt női név a Marlene, de ez nem a Marlene Dietrich vonalat jeleníti meg, hanem Marx és Lenin nevének a kezdő szótagjából gyűlt össze. Ugyancsak népszerű név volt a Vlagylen, mondanom sem kell a Vladimir Lenin.
Jézusom.
És akkor mondom a kedvencemet.
Figyelj, de már csak ennyi is elég ahhoz, hogy megértsem az orosz néplélek és a vodka iránti vonzódását.
De azt nem mond, hogy ez most újra egyre népszerű.
Nem állítom, de nem is tudom cáfolni, viszont mindig tovább lehet ragozni, mert az is népszerű név volt, hogy Melszor, ami viszont egy betűszó, és Marx, Engels, Lenin, Stalin, Aktyábszkája revolúcia. Viszont egy idő után Stalin mérsékelten vált PC-vé, ebből következően a melszorokból melórok lettek, tehát Marx, Engels, Lenin, Aktyábszkája revolúcia.
Valahogy nekem sokkal jobban tetszik az Ike, ugye, ami az éjjel Kossuthból alakult ki érdekes
de
módon.
Visszatérő...
De az valahogy még sokkal, sokkal jobban hangzik, mint amit most mondtál.
De a visszatérő Stalin kultusz miatt lehet, hogy ismét beépítik, ugye?
Én nem szeretném megvárni, amíg egy P betűből is megtolják. Lesz belőle egy melszorp, vagy valami ilyesmi, az már kicsit erős túlzásnak hatna.
Nem, de hát látom,
nem hatottak volna annak. Na most ugye Lenint illetően tényleg egy radikalizálódott férfiról beszélünk, és ugye az viszonylag közismert a történelemből, hogy a század előn 1903-ban ugye megtörténik a szakadás bolsevikok-mensevikek, ugye a többség-kisebbség. Most persze erről lehet beszélni, hogy tényleg a bolsevikok voltak-e többen, de az tény, hogy nagyjából a század előtől, tehát 1903-tól Lenin számít a bolsevik párt egyes számú emberének. Ugye többször kerül problémás helyzetbe a hatóságokkal, de hát meglehetősen kesztyűs kézzel bánnak vele.
De ezt hogy csinálta? Tehát, hogy odaig hogy vezetett az útja, hogy ő első számú bolsevik lett?
Ambíció, hatalom, határozottság. Tehát valószínűleg ezek játszottak szerepet ebbe. És az, hogy egy nagyon jól képzett ideológus volt, ezt ne felejtsük el egy percig se. Tehát ő olvasott volt, művelt volt, és valószínűleg egyre nagyobb tekintélyt volt magának szerezni. De azért az erőszakosságot egy másodpercig se felejtsük el ezen a ponton, tehát amikor az ambíció a gátlástalan határozottsággal társul, az meglehetősen szerencsétlen kombináció tud lenni közép és hosszú távon is, igazából rövid távon is.
Hát a kívülállók számára.
Igen, pontosan. Tehát nyilván az illetőnek a érdekei szolgálja, kívülről nézve ennek vannak kontraproduktív visszahatásai. Tehát itt is ez történt, és ugye az, hogy a cári hatóság, amelyik egyébként szükség esetén nem habozott bármikor halálos ítélettel sújtani bárkit, Lenin esetében ezt valamiért nem érvényesítette, és ilyen, hát ugye Svájcban volt például számvezetés, vagy Angliában is élt egy ideig. Ma is ugye van ismert az a történet, hogy még a német titkosszolgálati szerepet játszott abban, hogy ő hazatért Oroszországba. Egész egyszerűen azért, mert érdeke volt a német birodalomnak, hogy ő belülről gyengítsék Oroszországot. De hát vannak olyan dolgok, amik utólag úgymond nem tűnnek jó döntésnek. Most teljesen kommersz példát mondok, ha jól emlékszem, a Rambó 3 filmben jelennek meg a tálibok abszolút pozitív szerepben. És ez a film nem szépen öregedett, hogy mondani szokták. Tehát,
igen.
És ez a döntése szépen öregedett, mert hogy ugye a rettenetes helyzetbe került Oroszország, ugye a különféle szociális problémák, a társadalmi elnyomás, a feudális maradványok, mindenek nyomára még a háború okozta nehézségek után, ugye 1917. november 7-én, mint az közismert, kitört a nagy októberi szocialista forradalom, most nem menjünk bele a dátumok körüli játékokba, viszont innentől kezdve gyakorlatilag, tehát 17. november 8-ától Lenin számított az új hatalom egyes számú emberének, és ez így is volt egészen a haláláig. És innentől kezdve egy nagyon sajátos helyzetbe került, azonnal neki állt kiépíteni ezt az új hatalmat, ugye a Kerenszkyféle kormány innen bukott, ugye egyébként Kerenszky maga, ha jól emlékszem, Párizsban 1970-ig élt, tehát láthatta a Szovjetuniónak szépen a kifejlődését hosszú ideig. Viszont ugye Lenin rögtön olyan helyzetbe került, hogy ő meg kellett védeni ezt az új hatalmat, ugye kilépett a Szovjetunió, a Brest-Litovszki béke révén, Szovjetunió, hát akkor még Oroszország, bocsánat, a háborúból. Jelentős veszteségek árán, de kétségtelen tény, hogy kivezette az országot a háborúból, viszont ránehezedett a polgárháború minden nehézsége, egyfelől, másfelől pedig azért ne felejtsük el, hogy más hatalmak is megpróbálták ugye ezt a szovjet hatalmat megdönteni. Viszont kemény és gátlástalan eszközökkel, de kétségtelen tény, hogy Oroszország sikeresen védte meg magát. Sikeresen védte meg magát, az más kérdés, hogy Lenin ez egészségileg egyre rosszabb állapotba került. Így az ember nézi a képeit, így furcsa vele gondolni, hogy amikor ő meghalt, akkor 53 éves volt. Tehát az nem számít magas életkornak, akkor se számított annyira magasnak. Mai fogalmaink szerint abszolút nem, viszont addigra már túl volt több agyvérzésen. Követtek el ellene merényletet. És különféle legendák voltak róla, hogy mi okozta a halálát, mi szerint mérgezett volt a egyik golyó, amelyik a testét ért, az egyik golyótéként haláláig hordozta a testébe. Más kevésbé szofisztikált legendák szerint a szifilisz volt a végzete. Legnagyobb valószínűséggel nem ez, hanem a harmadik vagy a negyedik agyvérzés, ami érte, és most életkortól függetlenül valaki ennyi agyvérzést azért elég nehezen tud tovább vinni. És ugye abban a másodpercben gyakorlatilag, hogy az ő földi élete véget ért, és igazából sikerült megteremteni a Szovjetunió nevű államot, onnantól kezdve megszületett a legendája. És ez a legenda az, ami a mai napig tehertételként nehezedik Oroszországra. Egyfelől természetesen a bolsevizmus örökségét nyilván nem lehet transzparens módon pozitívumként kezelni, lefelé Észak-Koreába.
Hát meg ugye, hogy azt is vitatják, hogy egyáltalán megvalósult-e. Tehát valószínűleg nem a kommunizmus, mint olyan, hanem mindenféle elfajzásai valósultak meg, tehát...
Hát az ő halálának pillanatában milyen, hol tartott a rendszer?
A rendszer az ott tartott, hogy ugye 1924-ben vagyunk, ugye a Szovjetunió már van, és ugye ő az egyes számú ember, a szovjet népbiztosok tanácsának elnök, azt hiszem ez volt a pontos pozíció. Ugye ő észrevette azt, hogy Josif Visszarionovics Sztálin, mintha egy hangyájából erőszakosabb volna, mint ami általa is elfogadható, azért mérlegeljük ezt a dolgot. Igen. Megakadályozni, viszont Sztálin totális hatalomra kerülését nem sikerült, már holta után se. Viszont elkezdték kiépíteni az ő kultuszát abban a másodpercben, lényegében a halála pillanatában. Ugye van, többször beszéltünk arról, hogy van a 19. századi német irodalomnak egy olyan fogalma, hogy a doppelganger, a megkettőzött én, amikor van a főhős, és vagy az árnyéka, vagy a tükörképe, vagy egy titokzatosan felbukkanó hason már felbukka mellette, és gyakorlatilag elszívja előre a levegőt. És hogy már elkezdi uralni a terepet, és a valódi ember pedig gyakorlatilag elsorvad. Ez ettől való félelem. Most itt is ez a helyzet, hogy a történeti Lenint azt szépen elkezdte ez a legenda háttérbe szorítani, és akkor jöttek ezek a mindenféle ilyen sztorik, hogy a kis Lenin már 3 éves korában odaadta a uzsonnáját egy éhező kiskutyának, meg ehhez hasonlók. Mm-hmm. Ebből születtek különféle viccek, ugye amikor belövik a gyerekek a Kreml ablakát. És ugye az a lényeg, hogy példát kell mondani a suliban arról, hogy honnan lehet tudni, hogy Lenin elvtárs jó ember volt, és akkor mondják ezt a példát, hogy a kiskutyának enni adott, hogy a utolsó labdát odaadta az utca gyerekeknek, és akkor belőlük az ablakát, akkor kiordít az ablakon, hogy rohadjatok meg, ti mocskos kölyökök, stb. Stb. És honnan lehet tudni, hogy jó ember volt? Hát beléjük is lövethetett volna. Tehát ugye minden relatív, a megközelítés kérdése. És hát ez a kultusz építette fel a makulátlan hősnek a figuráját. Viszont a mai Oroszországban azért mégiscsak van egyfajta pozitív értelmezése is Leninnek többféle szempontból. Az egyik az, hogy a rendszerváltás ott is nagyon sok embernek hozott csalódást. Tehát, hogy Magyarországon is lehetett érezni azt, hogy 1990 után mindenki azt várja, hogy a kádári szociális biztonságon nyugati életszínvonalról ötvözve marad itt, már pedig ez nem fog működni. Ez Oroszországban, Szovjetunióban is ugyanígy volt, hogy nem jött el az a fajta nyugati jólét, meg biztonság, meg demokrácia, amire számítottak, hanem hát nehézségek sorával kellett szembesülni, és ez a mai napig így van. A másik pedig, ne felejtsük el, hogy létezik a francia Gloire eszméje, vagy a német birodalmi gondolat, ami ugye meghatározta egy jó ideig eme országok történelmét, meg politikáját. Hát úgy a Szovjetunió, vagy az Oroszország is egy birodalom, és ha szigorúan ilyen szempontból nézzük, hogy sikerült-e sok nemzetiségű birodalmat, nagyhatalmi státusz kiépíteni a Szovjetunió révén, ne vitassuk el, hogy ez így volt. És rengeteg ember van, akinek ez iránt van nosztalgiája, és azt mondja, hogy jó, nem jó eszmével sikerült ezt megvalósítani, de ezt a bolsevizmus, marxizmust hántsuk le róla, de mégiscsak az volt az orosz-szovjet dicsőségnek a csodálatos korszaka, amire Vladimir Putyin is utalt, hogy katasztrófa volt a cári birodalom összeomlása, mert a birodalom tűnt el, de katasztrófa volt a Szovjetunió összeomlása, mert akkor is a birodalom tűnt el. Tehát ez a nagyhatalmi vágy, ez bizonyos értelemben ilyen dicsfényt von Lenin feje köré, vagy alakja köré, ami azt mondom, hogy hát nem ért ennyit.
Egy nagyon jó könyvet vagy sorozatot ajánl az olvasó, Ken Follett, az évszázad trilógia, szépen leírja kalandosan Lenin történetét, és akkor én hozzátenném, hogyha valaki el akar merülni ebben, akkor az Aksionovnak a moszkvai történet szintén trilógiája, tehát egyszerűen zseniális a történet, ott már inkább ugye Sztálin az első, de a történet folytatódik, és nagyon-nagyon érdemes olvasni. Amit még ide lehetne citálni, az a Pesti Hírlap 1924. január 23-ai szerdai száma. A szúros szemű, morcos ábrázatú Lenin, kinek nevétől egyszer, vagy egykor egész Európa reszketett, nincs többé az élők között, az orosz nép második rettenetes iványa hunyt el benne, aki a nyugat-európai szocializmus Genghis Khan és a spanyol inkvizíció módszereivel akarta megvalósítani Oroszország földjén. És még ilyen, és ehhez hasonló. Tehát elég érdekesen írnak róla a Pesti Hírlapban 1924-ben.
Ugye odáig még nem ért a szovjet cenzúra, hogy a Pesti Hírlapot befolyásolni tudja. Ugye láthatjuk ezt az egyik értelmezést, a másik pedig az, ami gyakorlatilag ez a szép orosz mondás, ami lényegében már akkor megszületett, ez a Lényin zsil, Lényin zsivjót, Lényin búgyez zsígy, tehát ugye Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog.
Igen.
Ez is egy nagyon sajátos dolog, ahogy a holttestét kezelték, tehát ugye mai napig megtekinthető a mauzóleumban.
Most az a bábú van, vagy igazi? Vagy hogy van ez?
Állítólag az igazi, de hát nem ellenőriztem személyesen, azt tegyük rögtön hozzá.
És még mindig ott van, ugye?
Ott van, és most már ingyen megtekinthető, és hatalmas sorok kígyóznak rendre ott. Azért érdekes dolog ez, mert ha van szögataista ideológia a világon, hát a kommunizmus, bolsevizmus abszolút mértékig az. És ezt nagyon jól ragadta meg több történész kollega, hogy ezek a különféle ilyen holtes bebalzsamozások, amik ugye az egyiptomi fáraókkal vonható párhuzamba egyebek mellett, és ugye nem Lenin volt az egyetlen. Ezek mégiscsak ezt a fajta halhatatlanságot, mint hogy ez a mondás is igyekszik biztosítani. Tehát van itt egy nagyon sajátos kettőség. És ugye annak idején...
Ez a kultuszteremtésnek az egyik leg...
Totálisan. Igen. Tehát ugye a halhatatlanságot így módon megjeleníteni. És ugye a 90-es évek elején született meg az a gonosz vicc, hogy a két amerikai turista elmegy Moszkvába, és akkor meg akarják nézni Lenin, de hát hatalmas a sor, és másnap is elmennek, és hatalmas a sor. És az egyik azt mondja, hogy én föladom, a másik azt mondja, hogy én nem adom föl, de este találkoznak, és mondja, te mit csináltál? Hát elmentem a múzeumban, meg kocsmáztam, meg vodkát ittam, és te megnéztem Lenint. Szóval, hogy a francba, hát kivártad a sort, azt mondja, nem. Azt mondták nekem, hogy ha fizetek 10 dollárt, akkor soron kívül beengednek. És mit csináltál? Fizettem 50-et is, kihozták. Tehát amikor a piacgazdaság megjelenik a Szovjetunió felületén, akkor ez egy másik dolog, de hát ne legyünk tiszteletlenek, ne felejtsük elő Lenin mellett egy időben ott felvert Josif Visszerjóvi Sztálin 1853-tól 1961-ig, amikor is a Hruscsovi restauráció idejében őt onnan eltávolították. Ha jól emlékszem, 2018-ban született egy javaslat arra nézve, hogy most már ideje lenne Lenint is eltemetni, de azzal a meghagyásra, hogy egy bábut azért tegyenek a helyére.
Igen, erre itt igen, utoltam.
De hát ez nem járt sikerrel, és azért lássuk be, most minden mástól függetlenül hatalmas tömegek szemlélik meg a holttestet, következésképpen nem lehet azt mondani, hogy nincs iránta érdeklődés. Hogy miért van iránta érdeklődés, az megint egy másik kérdés.
Hát ez megint egy kerek sztori volt, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, hogy a hallgatói kívánságra, meg hát erre a kerek évfordulóra beszéltünk Leninről. Jövő héten akkor Kempelen Farkas, Wolfgang von Kempelen Ritter ről fogunk beszélgetni, mert ez volt megbeszélve, de közben jött a Lenin 100, és ez nagyon fontos volt. Köszönjük, hát, Csaba.
Volt a világtörténelemnek más olyan vetülete is, ahol közben jött Lenin, maradjunk, hogy elég volt belőle. Köszönöm.
Katona Csaba történész beszélt Lenin halálának századik évfordulója kapcsán.